Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 32. Zsoltár első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 32. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: Ó, mely boldog az oly ember éltébe, akit az Isten bevet kegyelmébe. Testvéreim, és dicsérjük tovább az Urat a 208. ének első 4 versének éneklésével. A 38. Zsoltár dallamára énekeljük a 208. dicséretünket, első 4 versével énekeljük. Az első vers így kezdődik: Uram, bűneink soksága, undoksága érdemli haragodat. Lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére hallgassuk meg Isten igéjét a 40. Zsoltárból. A 40. Zsoltárban így szól hozzánk Isten írott szava. Az éneklő mesternek, Dávid Zsoltára. Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat, és kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel lábamat, megerősítvé lépteimet. És új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Boldog ember az, aki az Úrba vetette bizalmát, és nem fordul a kevélyekhez, és a hazugságra vetemedettekhez. Sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel mi érettünk. Semmi sem hasonlítható hozzád. Hirdetném és elbeszélném, de többek sem, hogy előszámlálhatnám. Véres áldozatot és étel áldozatot nem kedveltél. Füleimet fölnyitottad. Égő áldozat és bűnért való áldozatot sem kívántál. Akkor azt mondtam, íme jövök, a könyvtekercsben írva van felőlem, hogy teljesítsem a te akaratodat. Ezt kedvelem. Én, Istenem, a te törvényed keblem közepette van. Vígan hirdetem az igazságosságot a nagy gyülekezetben. Ímé nem tartom vissza ajkamat. Te tudod, ó Uram, igazságodat nem rejtem el szívemben. Elmondom a te hűségedet és segítségedet. Nem titkolom el kegyelmedet és igazságodat a nagy gyülekezetben. Te, Uram, ne tartsd vissza tőlem irgalmadat. Kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Mert bajok vettek engem körül, melyeknek számuk sincsen, utolértek bűneim, melyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tessék, Uram, néked, hogy megments engemet. Siess, Uram, segítségemre. Szégyenüljenek meg, és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt. Riadjanak vissza, gyalázat érje, akik bajomat kívánják. Pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, kik azt mondják nékem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek. Azt mondják mindenkor, magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Aki nem feledékeny hallgatója az igének, hanem megmarad abban és megcselekszi azt, boldog lesz az ő cselekedetében. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hadd dicsőítsünk téged, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért. Hadd dicsőítsünk téged, aki nem csak teremtője vagy ennek a mindenségnek és gondviselője, hanem szabadítója is. Köszönjük, atyánk, hogy kiválasztottad az üdvözülőket. Köszönjük, hogy Krisztusra bíztad őket. Köszönjük, hogy Krisztus által megváltottad őket, és a lelked által összegyűjtöd őket a világ kezdetétől annak végéig. Míg nem ott áll majd dicsőségben a te országodban az egyház, a Krisztus teste, a megváltottak sokasága. Köszönjük te néked, Urunk, hogy minket is szent lelked által hívogatsz, hogy higgyünk az evangéliumban, higgyünk Krisztusban, hogy megbocsátassanak a bűneink, eltöröltessenek, és tiszta szívet kapjunk, és új életet kezdhessünk veled. Köszönjük néked, hogyha már Krisztus által atyánká lettél, a mennyei édesatyánknak szólíthatunk téged, mert valóban a te fiaiddá lettünk, a fiadba vetett hit által. Köszönjük a te végtelen irgalmadat, amellyel magadhoz öleled a bűnösöket, megmented őket a kárhozattól, vétkeik nyomorúságos következményeitől, és tiszta szívvel, új élettel, örök élettel ajándékozott meg őket. Köszönjük, hogy mi is a Zsoltáríróval együtt dicsőíthetünk téged, mi kegyelmes mennyei Urunkat. Kérünk, hogy ma is szólj hozzánk az igédből, és segíts, hogy irántad való bizalomra juthassunk, illetve abban megerősödhessünk. Segíts, hogy tiszta szívvel, újult élettel mehessünk vissza a hétköznapi életbe, akiket betölt a te irántad való hála és öröm, akik nem titkolják el már, mert nem tudják eltitkolni a te kegyelmességedet az övéik között. Köszönjük néked, hogy ma is egybegyűjtöttél minket, hogy dicsérjünk téged, és magasztaljon a szívünk, lelkünk, életünk. Kérünk, áldj meg minket, és mindazokat a helyeket, ahol hozzánk hasonlóan téged dicsőítenek, és a te szavadat várják. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülve a 208. énekünknek az 5. versét énekeljük. Szólj hozzánk, Uram, csendesen és édesen, félelmünk mindjárt széled. Cselekedeteiről írt könyv, 4. részéből, a 12. versből. És nincsen senkiben másban idvesség, mert nem is adatott az emberek közt az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, nem tudom, hogy ki kísérte figyelemmel a chilei bánya szerencsétlenségnek az eseményeit. Akik nem tudják, azok kedvéért hadd mondjam, hogy augusztus 5-én beomlott Chilében a San José bánya 300 méter mélységben, és 33 bányász 700 méter mélységben rekedt. Ott töltöttek 69 napot, vagyis 2 hónapot, de eredetileg úgy volt, hogy legalább 4 hónapot is ott töltenek, hogyha nem sikerül időbe a mentőakció. Sőt, az is benne volt a pakliban, ahogy mondani szokás, hogy egyáltalán nem tudják őket kimenteni. Lényeg, hogy a múlt héten szerdán egy fémkapszulában, amit egy újonnan fúrt, körülbelül 70 cm átmérőjű csövön eresztettek le hozzájuk, 22 órás megfeszített munka után mindegyiket kiszabadították. Ahogy figyelemmel kísértem a bajba jutottakat, a mentőcsapatot, a mentőakciót, úgy gondoltam, hogy mindez még érthetőbbé teszi számunkra az evangéliumot, az örömhírt. Kiváló illusztrációja annak, amit Isten tesz velünk az Úr Jézus Krisztus által, nagy szeretettel és nagy irgalommal. Tehát ennek a chilei mentőakciónak az apropóján hadd hirdessem a köztetek Isten fiát, ami Urunkat, az Úr Jézust, a páratlant, az egyedüli megmentőt, az ő szabadításának a csodáját, csatlakozva így Péter apostol szavaihoz is. Lássátok először azt a tragikus helyzetet, ami a kiinduló pont volt. A bányaomlás után életjelet tudtak adni a bányászok magukról, és ebből kiderült, hogy egyáltalán élnek. És kiderült az is, hogy 700 méter mélyen vannak egy menedékhelyen. Ez a menedékhely egy körülbelül 50 négyzetméteres helység volt, ahol egy bizonyos ideig elegendő felszerelést, ivóvizet, ételt tartottak. A szellőző rendszer az éppen maradt, és friss levegő az ment nekik, illetve egy munkagép akkumulátorainak a segítségével világítottak, és abból töltötték fel a fejlámpáikat. Talán azért el tudjuk képzelni, hogy ez a föld alatti bezártság, ez az élve eltemetettség, az összemosódó napok, éjszaka, a nappal, hosszú ideig a bizonytalanság, mert nem tudták, hogy mi lesz velük, hiszen bármikor tovább omolhatott volna a bánya, a 32-36 fok meleg, micsoda idegi, lelki, érzelmi stresszt jelentett a számukra. Mozoghattak, ehettek, ihattak egy darabig, de kijönni nem tudtak. Ott voltak mélyen, emberileg reménytelen helyzetben. Tényleg élve, eltemetve. Olyan állapotban voltak, ahol az ő maguk kiszabadulásáért az égvilágon semmit nem tehettek. El voltak zárva a világosságtól, a fénytől, az embertársaiktól. Teljesen el voltak szigetelve, és semmit nem tudtak csinálni azért, hogy ők onnan kijöjjenek. Nos, ez az ő helyzetük, testvéreim, tényleg jól illusztrálja a bűnben élő embernek, illetve lévő embernek a helyzetét. Mert ha egy életveszélyes állapotban van az az ember, aki 700 méterrel a föld alatt reked, és nem bír kijönni, de sokkal életveszélyesebb helyzetben van az, testvérek, aki a bűnben van. A bűnben van. Mert meghalni 700 méter mélységbe talán fiatalon, 18-20 évesen, az egy dolog. De mi van azzal, aki akár 700 méter mélyen, akár 18 évesen meghal, és utána az örök kárhozatba kerül? Az örök kárhozatba kerül. Nem az a nagy nyomorúság, hogyha valaki lentreked 700 méter mélyen, fiatalon, vagy éppen idősen, vagy valami más baj éri az ember. Nem ez a nagy baj, hanem ennél sokkal nagyobb baj, hogy az ember a bűnben van, és esetleg abban is hal meg. Ez az igazán nagy baj, testvére. Tudom, hogy ezzel nem szoktak foglalkozni az emberek, pedig muszáj lenne, hogy foglalkozzanak ezzel. Ugye, az Isten igéje beszél erről a mi nyomorúságos állapotunkról. A bűn állapotáról, amiben beleszületünk. És mi meg hajlamosak vagyunk arra, hogy ezzel a problémával egyszerűen nem foglalkozunk. Egyszerűen ignoráljuk, figyelmen kívül hagyjuk. Az piszkosul érdekel bennünket, hogy a lábunk hogy van, meg hogy milyen a látásunk, meg mi van a hasunkkal, meg a nem tudom én, ez nagyon érdekel bennünket. De hogy a lelkünkkel mi van, az már kevésbé érdekel, meg mi lesz vele. Milyen állapotban van, azzal nem foglalkozunk. Hogy elbocsátottak a munkahelyről, munkanélküli lett, azzal foglalkozunk. Azzal, hogy a lelkemmel mi van, az Isten igé, azzal nem foglalkozunk. Már pedig a lelkünkkel, testvérek, az ige szerint nagyon nagy baj van. Bűnben van. És a kárhozatban van, testvérek. Azt mondja a Szentírás, hogy amikor Ádám és Éva föllázadt Isten ellen, akkor nem csak rájuk, hanem minden utódjukra, a szabad így mondom, rászakadt a bánya. Rászakadt a bánya mindannyiunkra, minden egyes ember a bűn állapotában, az Isten telenségben, az Isten nélküliségben, az Istentől való teljes elszigeteltségbe fogantatik és születik meg erre a földre. Te is, én is. Fogva tart minket a bűn és miatta a kárhozatnak a mélysége. Testvérek, mi nem majd elkárhoztunk, nem majd bűnösek leszünk, már bűnösek vagyunk. Nem bajba leszünk majd egyszer, hanem már is nagy bajba vagyunk. A bűn miatt haragszik ránk az Isten. A bűnben elkövetett vétkeink miatt is haragszik ránk az Isten. Ott vagyunk a bánya mélyébe elzárva tőle az igazságos haragja alatt. Vajon mi ezt a bibliai tanítást mikor vesszük komolyan magunkra nézve? Remélem már komolyan vettétek, de nem biztos, hogy mindenki. Tudomásul vette, de már a Biblia alapján, hogy mekkora nagy bajba vagy. És ez a baj nem valami földi természetű probléma, hanem a bűnnek és az utána miatta bekövetkező vétkeidnek és az azok miatt rád váró kárhozatnak a problémája miatt, vagy gondja miatt. Ez az igazi nagy probléma és gond a mi életünkkel, testvérek. Nem az, hogy megöregszünk meg. Itt fáj, ott fáj, meg ez sikerül, meg az sikerül a földi életbe. Azok a bajba jutott bányászok, hogy Chilébe hamar belátták azt, hogy egyszerűen lehetetlenség magukon segíteni. Ugye az ember még 77 méter mélyről se tudja magát kiásni, de 70 méter mélységből még kevésbé, 700 méterről meg abszolút nem. Még próbálkozhat vele, de nem lehet, nem is próbálkoztak ezzel, mert ez egy bolondság lett volna. Esélytelenek vagyunk az életre. Egy darabig itt élünk, aztán egyszer lehet, hogy annyira omlékony az a kőzet, ők ezt nagyon jól tudták. Az a bánya azért is omlott be, mert omladékony a kőzet. Azért is volt kétséges az egész mentőakció, mert nem tudták, hogy át tudnak-e úgy menni azon a rétegeken, hogy ne omolna be az egész. Nem tudunk magunkon segíteni, testvérek, az embernek is be kell látni, hogy a bűnből, a vétkeiből, a kárhozatból nem bír kimászni. Ha belegebed, akkor se bírja magát ebből a helyzetből kiszabadítani. Nincs a számára más lehetőség, mint hogy kívülről, felülről jön valaki, azt kiszabadítja. De hogy ő magát ebből az állapotból kidolgozza, kirágja, kikaparja, ilyen nincs. Az írás szerint nincs. Se magadon, se magamon, se másokon nem tudok segíteni. Bűnben, a vétkeimben, a kárhozatban vagyok. És nincs számomra innen semmiféle emberi kiút. Viszont, ahogy utalok rá, a chilei bányászok belátták, hogy a szabadulásuk csak olyan valakitől jöhet, aki rajtuk kívül van, hogy így mondjam, vagy nem közöttük való, hanem fölöttük való. Kívül van az ő köreiken. Nem volt számukra más lehetőség, csak ez az egy, hogyha valaki felülről törődik velük annyira, hogy megpróbálja őket kiszabadítani. Ó testvérek, milyen csodálatos a Bibliának az a híre, hogy mi tudhatjuk, hogy van odakint valaki, aki nincs a bűnben. Aki nincs köztünk, hogy így mondjam, a bűnösségben, a kárhozatban. És ez az Úr Jézus Krisztus, aki az Atya Istennek a jobbján ül. Ő a mi segítségünk. Felülről és kívülről leszállhat, indíthat egy mentő akciót, és megmenthet, megszabadíthat minket. Más nincs, aki megmenthet. Ezt mondja a Zsoltáros, a 40. Zsoltárban, és ezt mondja Péter apostol az Új Szövetségben. Nem adatott más név. Nincs. Megpróbálkozhatunk, testvérek, pszichológusokkal, pszichiáterekkel, gyógyszerekkel, meditációval, buddhizmussal, ateizmus, mindennel próbálkozhatunk. Nem fog segíteni, testvérek. Egyedül Jézus segíthet. Mi drága megváltunk, ami üdvözítünk. Akkor is ő a segítség, ha nem látjuk őt. A bányászok se látták a testi szemeikkel az ő megmentőiket. Nem látták. Csak hihették, amíg kapcsolatot nem teremtettek velük, hogy dolgoznak a szabadításukért. Csak hihették, hogy nem felejtette el őket a többi. Mi is hihetjük, noha nem látjuk Jézust, de hihetjük, hogy ő szeret minket, és tud és akar rajtunk segíteni. A bűnben, a vétkeinkben, a kárhozatban, és ki akar abból minket húzni, ki akar minket emelni. Tudhatjuk ezt, és hihetjük ezt a Biblia alapján, akkor is, ha nem látjuk testi szemeinkkel Jézust. A chilei bányászoknak azért életjelet kellett adniuk felfelé. És egy ilyen csodálatos dolog történt, hogy az egyik talán legöregebb bányász, aki 63 éves volt közöttük, az amikor valami fúrófej érkezett oda közéjük, ugye, mert csak próbáltak őket megtalálni, akkor a fúrófejre rá tudott erősíteni egy cetlit, amit kihúztak, és azt gondolom, hogy szinte csodával határos módon, ugye, észrevették ezt a cetlit, hogy ott van a rajta, és abba közölte a kívülállókkal, hogy itt vagyunk a menedékhelyen. Így, itt vagyunk a menedékhelyen. 33-an. És akkor megtudták, életjelet tudtak magukról adni. Ezt testvérek úgy eszembe jutatta, hogy azért nekünk is azért nem árt életjelet adni magunkról Jézus felé, ami szerint a drága szabadítónk felé, és ez az életjel az imádságba történik. Életjel adás az imádságba. Akkor elkezdünk Jézushoz beszélni, hogy itt vagyok mélyen, eltemetve a bűnben, a vétkeimbe. Nem tudok kiszabadulni. Ments ki engem, élek még, és élni akarok. És mások is itt vannak velem. Olyan csodálatos ez a 40. Zsoltár, hogy mondja a Zsoltár író, hogy tessék, Uram, neked, tetszék, Uram, neked, hogy megments engemet. Ugye, siess segítségemre. Te vagy segítségem és szabadítóm, ó Isten. Ne késsél. Milyen csodálatos cetli. Imádság cetli az Istenhez. De sok ilyen van a Bibliában. Kérdés, hogy mi életjelet adtunk-e már magunkról így Jézus felé? Mondtuk-e már neki ezt imádságba? Mert nem máshoz kell beszélni, hozzá. Úr Jézus, itt vagyok. Ments meg engem. Azért olyan csodálatos láttunk azt is, testvérek, hogy azok a bányászok abban a nyomorúságos helyzetben átélték azt, hogy Isten feléjük fordul. Szóval nem csak, hogy emberek fordulnak feléjük, mert ez is egy nagy dolog, hogy emberek segítő kezet nyújtottak feléjük, hanem hogy az Isten is feléjük fordul. És ennek a bizonyítéka az volt, hogy például egyáltalán túlélték azt a katasztrófát. Meg is hallhattak volna, de még túlélték. Az is, hogy életjelet tudtak magukról adni. Az is, hogy fönt olyan emberek voltak, akik nem mondták, hogy na hát ezeknek most már annyi ügy, aztán hagyjuk őket most már, ott nyugodjanak békébe. Hanem elkezdtek dolgozni, hogy valahogy kihúzzák őket onnan. de még inkább az, hogy amikor azt a furatot lefúrták, és kiderült, hogy ezek élnek, akkor elkezdtek utána ilyen kis apróságokat leküldeni nekik. És az első között volt egy igevers, testvérek. Egy igevers. 40. Zsoltárnak a 2.-3. verse. Várván vártam az Urat, és lehajolt hozzá, meghallott a kiáltásomat, és kiemelt a pusztulás verméből. A sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, és biztossá tette lépteimet. Ezt az igeverset többek között leküldték neki. Aztán megkérdezték őket, és ez is Isten hozzájuk fordulásának a bizonysága, hogy Bibliákat kérnek-e. 33-ból 22-en kértek Bibliát. Egy adventista lelkész juttatott nekik egészen kisméretű Bibliákat, ilyen 8-12 cm-es kis Bibliákat. Személyre szabott volt mindegyik Biblia. Mindegyik Bibliába beleírtak a papjaik, a családtagjaik, a lelkészeik, valami kis bátorító szöveget. A személyre szabott Bibliákat küldtek, bátorítva őket. És ide tartozik az is, testvérek, hogy ott a mélységbe az öreg bányász, a 63 éves Mario Gomeznek hívják, bibliaórát tartott a bányászoknak. Isten tiszteletet. Isten nem csak ilyen külső dolgokba fordult feléjük, hanem lelkileg feléjük fordult. És az annak a bizonyítéka, hogy elküldte hozzájuk az ő szavát, az ő igéjét, amivel érzékeltette velük, hogy én veletek vagyok, ott vagyok köztetek, és szeretlek benneteket, nem felejtkeztem el rólatok. Ezt, testvérek, csodával tölt el engem, hogy Isten a 700 méteres mélységben mindenkitől elválasztott embereket is utol tud érni. És ott is jelen tud lenni. És az is csodálatos, hogy az ő szava, testvérek, nem csak ilyen külső mélységben, hanem a bűn legmélyén, a vétkei legmélyén, a kárhozatban élő, már lelki halott embert is utol tudják érni, testvérek, a sáros fertőben, a mély iszabban. A bűnben élő embert is utoléri az Úr szava, testvérek. Nem csak a bánya mélyen, hanem az annál sokkal iszonyúbb mélységbe, a kárhozat mélységébe is utolér minket az Úrnak a kegyelmes szava. Ez egy csodálatos dolog, testvérek. Azért csodálatos dolog, mert amikor a szava elér minket, bűnösöket, akkor abban ő maga jön oda hozzánk. Ami teremtünk, ami gondviselünk, ami megváltó szabadítónk, ami szent urunk, ami hatalmas urunk, ami szerető megváltónk, és az ő mentő keze ér utol minket a bűn mélységébe, hogy belekapaszkodhassunk és kihúzhasson onnan minket. Hogy bízzuk magunkat rejá, és megszabaduljunk ő általa. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy íme ott vannak a bajba lévők, fölöttük 700 méter föld, réteg, sziklaréteg, és Isten lenyúl hozzájuk. Nincsenek egyedül hagyatva. De nézzük a második gondolatkörömet, a megmentőkre is érdemes egy kicsit a figyelmünket fordítani, a mentő csapatra. Ugye a híradásokból kiderült az, hogy egy nagy mentő csapat, egy szakértőkből álló csapat az első percektől kezdve mennyire elszántan dolgozott a bajba jutott társaiknak a kimentésén. Ahogy megtörtént a baj, azonnal hozzáfogtak a mentés tervezéséhez, és mérnökök és munkások egy nappallá téve dolgoztak, megfeszített szellemi, fizikai munkát belefektetve, semmi áldozattól vissza nem riadva, hogy időbe kihozhassák a lent rekedt kollégáikat. Olyan óvatosan kellett ezt csinálniuk. Mondtam, hogy először csak egy kis lukat tudtak fúrni. Aztán utána elkezdték azt tágítani. Gondolták, lehet 4 hónapig is eltart, míg kellő szélességűre tudják azt a lukat. Azért gondolják el 700 méter. Azt ki kell tágítani, azt biztosítani kell. Hát nem is tudták, hogy sikerül egyáltalán, de mégis dolgoztak erősen. Dolgoztak, munkálkodtak, és már 2 héttel a tragédia után le tudtak küldeni egy szondát, és aztán mondom, tudtak már jelet adni az emberek magukról, és aztán utána már ezek tudtak felülről leküldeni nekik ilyen zselét, hogy a kiszáradásukat is megakadályozzák, meg gyógyszereket, glükózt, meg egyéb dolgokat. Tehát az akció elkezdődött, és minden erőt megfeszítve folytatódott. Míg ki nem mentették őket, 100%-ig mindent. Most testvérek, ez a szabadítási akció juttatta eszembe, hogy milyen csodálatos és milyen nagyszerű az a szabadító akció, amit a Szent Háromság Isten, a szabad így mondanom, a mennyei mentő és szabadító csapat tervezett meg egy csodálatos bölcsességgel. Ugye az ember bukása után már is kész mentő tervel áll elő Isten. Ahogy megtörténik a bűneset, már is ott van. Elküldetik majd az, aki a kígyó fejére tapos. Mondja már Ádámnak és Évának a megváltóról szóló, a Jézusról szóló ígéretet Isten. Ő már kész volt a tervel, és utána folytatta, elküldte Jézust a maga idején. És a Krisztus meghalt a kereszten, és föltámadt. Fölment a mennybe, és folytatja a mennyből az ő lelke által a földön a nagy mentőakciót, a bűnösök kiszabadítását, a bűnből, a vétkeikből, a kárhozatból. Nem elsősorban a földi nyomorúságokból, ebből a lelki, szellemi nyomorúságból, amiben benne születtek. A bánya mélyén. Csodálatra méltó testvérek, Istennek ez a pontos, precíz, hatékony mentőakciója. Az ember a Bibliát olvassa, csodálatos ezt látni, ennek a vonalait felfedezni a Szentírásba. Olyan csodálatos, hogy ő velünk is ugyanígy törődött, és hozzánk is elér a Szentlélek által Krisztusnak a keze, ha szabad így mondanom, a mentő kéz, amiben hitáltal belekapaszkodhatunk, és rábízhatjuk magunkat erre a Krisztusra. Mondhatjuk, hogy ments meg engem, és tudom, hogy te menthetsz meg, és meg is mentettél engem. Meghaltál értem, megváltottál engem, tiszta szíved, bűnbocsánatot, örök életet szereztél nekem, hadd bízzam rád magam egészen. Csodálatos dolog ez, testvérek, hogy amikor majd eljön az utolsó ítélet, és utána ott lesz az új jég és az új föld, és azon az Isten népe 100%-ig minden bányász ott lesz. Mint hogy mind a 33-on ott álltak kint. Mindegy szálig ott lesznek azok, akiket Isten az üdvösségre választott, akikért Krisztus meghalt. Senki nem fog elkárhozni, elveszni a bűn miatt. Csodálatos dolog, testvérek, az Istennek ez a mentő akciója, vajon téged kiúszhatott-e már? Megszabadíthatott-e már a bűnből? Odaállíthatott-e maga mellé, a fénybe, a világosságba? Ennek a mentő csapat, mentő akciójának, testvérek, volt egy különleges eleme, vagy eszköze. Ez volt az a bizonyos mentő kapszula. Ez egy ilyen szivar alakú kis szerkezet volt. Mondom, ilyen 60 egy néhány centiméter átmérőjű. Hát nem nagy, egyáltalán, viszont elég hosszú. Fel volt szerelve mindenféle csúcs technológiákkal. Egyszerre egy ember fért bele, és egy ilyen hosszú drót kötélen eresztették le ebbe a lukba, ebbe a 700 méteres lukba. És egészen lement oda, ahol ezek a bányászok voltak, azok ott álltak, egy luk volt a plafonon, és egyszer csak hopp, megjelent ez a mentő kapszula köztük. Akkor egy ember beszállt, nem tépték meg egymás haját, hogy ki lesz az első, hanem szép sorba. Legutoljára hozták ki a csapatnak a vezetőjét. Szép sorba beszálltak, és úgy kihúzták őket. Most ez a mentő kapszula, testvérek, ez volt az egyetlen szerkezet, amin ki lehetett onnan jutni. Nem volt más. Ez volt az egyetlen szerkezet. Ezt az egyetlen szerkezetet... Már mosolyogtam a végén. Úgy nevezték, hogy Főnix. Főnix, ez volt a neve, rá volt írva. Főnix az a meghaló és a feltámadó madár a mitológiában. És ott van a mi címerünkben is. Hát a keresztjének fölvették ezt a régi jelképet, és lett Krisztusnak a képe, a szimbóluma, aki meghal és föltámad. Meghal és föltámad. Én csodálatos, testvérek, ez, hogy szinte egy Krisztus szimbólumként jelent meg így előttem egyszerűen ez a mentőkapszula. Mert nem Jézus az, aki eljön közénk a bánya mélyére, aki leereszkedik Betlehembe. Lejön ide a bűnös emberek közé, a halálra ítéltek közé, az Istentől elszigeteltek közé, a kárhozott lelkek közé, közénk eljött a Krisztus. És egyszerűen, sőt még mélyebbre is ment, mert ugye az mondatik róla, hogy bűnné tette őt az Isten. sőt szála alá poklokra, még a kárhozat mélységeit is megkóstolta. Egészen leszállt a mélységbe, a legnagyobb mélységbe, oda, ahol mi vagyunk. A bűnbe, a kárhozatba, testvérek. És akkor ott megnyitották az ajtót, megnyitotta az ajtaját, idézőjelbe téve, megnyitja a szívét, széttárja a karját Krisztus, és azt mondja, most jöjjetek. És általam innen kijuttok. Sehogy máshogy, de általam ki. Nincs más út kifele. Általam van az egyetlen út innen ki. Jöjjetek velem, és egyenként, nem tömegesen mindenki jöjjön, egyenként megment. Testvérek, egyenként kell magunkat az Úr Jézusra rábízni. Most, hogyha mi elkezdünk okoskodni, mondjuk tegyük fel, azok a bányászok elkezdenek ott okoskodni, hogy mi ebbe bele nem szállunk. Mi lesz, ha elszakad a drótkötél, azt visszacsúszunk. Meg mi nekünk klausztrofóbiánk van, azt nem bírjuk ezt, hogy bezártan így várni, ott nem tudom hány percig, míg fölérünk. Be nem szállunk ebbe a szerkezetbe, hát akkor ott maradnak. Ott halnak meg. De senki nem volt, aki ezt így tette volna. Senki. Mindenki szépen kivárta a sorát, azt amikor úgy, akkor bezárták magukat, és föl a szemüveg, meg föl a sisak, meg föl a minden, ami kell, és szépen gyerünk kifele, 70 cm-es lyukon. Nincs más út, csak ez a kapszula. Ugyanígy, testvérek, nem kell nekünk okoskodni, meg mindent jobban tudni, meg különben ott maradunk a bűnbe, a kárhozatba. A vétkeinkbe fogunk belepusztulni, és utána a kárhozat vár minket. Biztos. Ahonnan már végképp nem lesz szabadulás. De itt van Jézus. Az egyetlen. Nem adatott más név, aki által kellene nékünk megtartatnunk. Hát bízzuk már rá magunkat. Elég a megtartatáshoz. Ennek a mentő csapatnak egyébként részét képezték a családtagok is, akik láthatóan már így, ahogy nézegettem a közvetítést, egész jól ismerték egymást, mert hogy már ott voltak a katasztrófa kezdetétől fogva egy táborban, amit úgy neveztek, hogy Campeonato de Esperanza, a reménység tábora. A reménység tábora. Ott várták a családtagjaikat a reménység táborába. És ebbe, testvérek, egy ilyen nagyon különös dolog van, hogy ezek az emberek nem csak ott vártak, hanem egymást megismerték, sőt, hát ezek katolikus emberek, misét tartottak, istentiszteletek voltak, imádkoztak ott ezekért a szerencsétlen emberekért, hogy valahogy meneküljenek meg. Úgy eszembe jutott ez, testvérek, hogy ezt nem tehetjük mi. Ha mi kin vagyunk már, ha mi már Jézus által megmentett emberek vagyunk, nem az a kutya kötelességünk, hogy imádkozzunk azokért a családtagjainkért, férj, feleség, gyerekeink, unokáink, és megtegyünk mindent, ami rajtunk áll, hogy Isten kegyelme utolérje őket, hogy Krisztus szeretetteibe belekapaszkodjanak. Nem kell nekünk mindent megtenni, legalább imádkozni. A mi gyülekezetünkben még ez is nehezen megy. Az ima órán alig vagyunk. Tehát az imádság az a nagy erősségeink közé tartozik. Pedig a minimum, amit tennünk kellene, hogy könyörgünk egymásért. Ja, nincs időnk. Ja, tudom, nincs időnk. Jaj, nekünk sincs időnk. Hogy ja, férjünk ott len van. Ó, hát kit érdekel? Hát majd kijön valahogy. Ha meg nem, hát akkor ott hal meg. Nekünk dolgunk van. Itt a gyerekünk, itt a feleségünk, itt a ház körüli munka. Hát, hogy imádkozni másokért. Hát, hogy is? Hát, hogy jut el? Nincs erre nekünk időnk, energiánk. Na, testvérek, ugye, egy kicsit visszább kell fogni magunkat. És a közbenjáró szolgálatra kellene egy kicsit nagyobb figyelmet fordítanunk, tanulva azoktól az emberektől, azoktól az egyszerű, mert végtelen egyszerű emberek voltak. Végtelen egyszerű csillei munkás emberektől és munkásasszonyoktól. Könyörögni a mieinkért. Ez is a mentőakció része, ha szabad így mondanom. Amivel mi folyhatunk bele ebbe a dologba, ha megmenekültünk már. Hadd térjek át végül a szabadulás drága pillanataira, mert azok a bányászok, amikor a sötétségből, a mélységből, az elveszettség, reménytelenség pillanatai után, ugye 69 nap után végre kikászálódtak a fényre, megtaláltattak, tulajdonképpen lehet mondani, hogy új életet kaptak. Új életet kaptak ezek az emberek. És ez egy nagy fordulat volt az életükben. Ugye, mert hát addig hol voltak? És most hol vannak? mekkora nagy kontraszt van a kettő állapot között. Valaki fölött 700 méter föl, vagy fölötte van. Az egy nagy különbség. Nagy különbség, testvérek, a bűnben lenni, meg a bűnből kiszabadultnak lenni, Krisztus mellett állni a fényében, a világosságában. Nagy különbség, nagy fordulat, testvérek. Újjászületésnek mondja a Biblia. Mert újra kezdi az ember az életet. Amikor Krisztusra bízva magát, megszabadul Krisztus által, és új életet kezd. A régiek elmúlnak, mondja az apostol. Végül, nincs. Újjá lett minden. Krisztus által lesz újjá minden. Vége az éjszakának, és a napfénybe érkezünk, a bűn uralma alól, Krisztus uralma alá, a halálból az életre. Mekkora nagy szabadulás ez, testvérek? Ez a nagy szabadulás. Nem az pusztán, amikor valaki mondjuk a kórházból hazamegy, meg föláll a betegágyból. Az is szabadulás, de az igazi nagy szabadulás, amikor a bűnből, az, a vétkeimből, az, a bűnbocsánat, az örök élet Krisztus világosságára jutok. Megmenekülök. Nem csoda, testvérek, hogy ezeknek a pillanatoknak egyik jellemzője volt az öröm. Az öröm. Egyszerűen szívszorongató volt tényleg, testvérek, számomra is, és megható volt látni ezeket a sokat szenvedett embereket és a családtagjaikat, amikor végre a fénybe találkoztak. Akkor a világosságba találkoztak. Gyors orvosi vizsgálat következett ott mindjárt helybe, és utána átölelték egymást a családtagok. És ez olyan megható volt átélni, testvérek. Ugye kívülállóknak is. Szóval az ember nem is tudta, hogy mit, mindenki sírt. De nem a szomorúságtól, hanem az örömtől. Aki ott volt, a bányász emberek, csorgott az arcukon a könyv. A családtagok. Nem is lehet ezt leírni. De testvérek, amikor valaki Krisztus által megszabadul, annak a szívét nem tölti be öröm? Hát amikor engem megszabadított a Krisztus, akkor örvendeztem a szívembe. Amikor valakit megszabadít a Krisztus a halálból az örök életre, nagy az öröm, testvérek. Mondja Jézus, hogy még nem csak a földön az ember szívébe, aki megmenekült, hanem azok szívébe is, akik látják. Sőt, még Jézus azt mondja, nagyobb öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérésén. Még a menny is örül, amikor mi Krisztusra bízva magunkat a halálból, a kárhozatból az életre, a világosságra találunk. Ugye? Az öröm, testvérek. Ez az igaz, ismered ezt az örömöt? A szabadulásnak az örömét? De nem csak az öröm volt ott ami megjelent, hanem átjött a képernyőn a hála, testvérek, a hála. A bányászok közül, hát amikor kijöttek, mindegyik hálásan megköszönte az ott álló chilei államelnöknek, Sebastián Piñerának, hogy segített rajta, és a többieknek, a bányászoknak, akik ott voltak. Végig ölelgették ott egymást, ugye, és egymás hátát lapogatták, veregették ott ezek a kemény legények. De nem csak egymásnak köszöntek, hanem az Úrnak is hálát adtak, testvérek. Volt, ahogy kilépett a kapszulából, és elvégezték rajta a gyors orvosi vizsgálatot, azonnal térdre esett. Őt a fényképet hoztam ide a kis papír hátuljára, és azt tettem föl. Hogy térdre esett, na itt van. De még a másik is, az öreg is, arról is megvan a kép. Nem tudom, hogy megtalálod, de igen, ő. Ő volt, aki a bibliórát tartotta. Mario Gomez. Így, hát ezek az emberek, testvérek, hálát adtak az Úrnak. Nem érdekelt őket, hogy a CNN közvetíti, meg a világ közvetíti. Ők látványosan hálát adtak az Úrnak. A testvérek, nem az a természetes, hogyha valakit Jézus megszabadít, hála tölti be a szívét? Hogy hála tölti be a szívét az Úr iránt? Hát ez a minimum, testvérek. Te hálás vagy Jézusnak? Hálás vagy a Szentléleknek? Hálás vagy Istennek? Az Atyádnak azért, hogy megmentett téged a bűn mélységéből, a kárhozatból kihúzott? Ha megmentett, nem teheted, hogy ne legyél hálás. És nézzétek, az sem csoda, ezekben a pillanatokban az öröm és a hála mellett ott volt a hitvallás is. A hitvallás. Ez egyik legszebb pillanat, amikor mondom, ezek az emberek hitvallást. A pólójukra az van ráírva, hogy az Úr kegyelmes. Spanyolul van odaírva, az Úr kegyelmes. Kegyelmes az Úr. és a pólónak az oldalán itt az ujján oda van írva Jézusnak a neve. Nem mindegyik bányász viselte ezt a pólót, de sok ezt viselte. Hogy kifejezzék ezzel is, hogy ők hálásak annak, aki őket onnan megszabadította, mert az emberek is megszabadították, de Isten nélkül nem tudták volna megszabadítani, ezért őról a vallomást tettek ezek az emberek. Ország világ előtt nem szégyelték ezt. Még az állam elnöke se szégyelte, testvérek. Amikor a zárszót mondta, amikor mindenki kiszabadult, megköszönte a Piñera elnök, megköszönte az embereknek, akik ottan dolgoztak. És mielőtt elénekelték volna a himnuszt, még azt mondta, hogy Isten nélkül nem tudtuk volna ezt végrehajtani. Az ő segítsége nélkül. Ez hitvallás, testvérek. Nem kell kapargatnunk meg, nem tudom mit tenni, nagyítóval vizsgálgatnunk ezt a hitvallást. Ez egy hitvallás. Nem tudtuk volna nélküle megcsinálni. És ezek az emberek, testvérek, nem csak hogy, és na, mi hogy állunk ezzel a hitvallással, a Krisztusról való hitvallással? Mi fölvennénk egy ilyen pólót? Munkahelyünkön vagy valahol? Megjelenünk hitvalló keresztjén emberként? Testvérek, aki egyszerűen átéli a szabadítást, az nem tudja megtenni, hogy ne beszéljen Krisztusról. Hogy ne mondja az ő nevét másoknak, munkahelyen, családba, hogy ne hívná fel a figyelmét a csodálatos szabadítóra. Az az ember hitvallomást fog tenni a kollégák, az iskolatársak előtt is. Ismered ezt? És az se csoda, testvérek, hogy ugye az örömhöz, a hálához, a hitvalláshoz csatlakozott végül tényleg Istennek a dicsőítése. A dicsőítés. Ez a hála és tisztelet, dicsőség az Istennek. A pólónak a hátulján ez a felirat volt egyébként. Hála és tisztelet, dicsőség Istennek, az egész világ az ő kezében van, és senki nincs az ő háta mögött. Ez van a hátukra írva. Dicsőítik Istent. Aki Krisztus által szabadulást élt át, az az ember dicsőíteni fogja az Urat, testvérek. Talán hadd zárjam le most azzal ezt a gondolatmenetet, hogy most már láttuk ezt a csapatot, amelyik nagyon nagy bajba került. És láttuk a mentőket, és a mentő akciót, hogy végrehajtották. És látjuk, hogy milyen következménye lett ennek az egész dolognak. Most hadd mondjam el azt, hogy a tévében, amikor mindezeket láttam, kicsit olyan érzésem volt, mintha valami különös istentiszteleten volnék. Ez egyfajta istentisztelet volt. A CNN-nek a riporterei jöttem, megjegyezték többen is, hogy olyan furcsa dolog ez, hogy itt hogy az Isten, meg ugye a hitükről ezek az emberek, hogy milyen leplezetlenül, milyen látványosan vallanak és vállalják ezt az egészet. Ugye meg voltak rajta lepődve. De tényleg az volt az embernek az érzés, hogy itt nem is valami mentőakció folyik, hanem egy istentisztelet. Testvérek, ha valaki átéli a Krisztus által való szabadítást, az istentiszteletet fog kezdeni az életébe. Ma is. Az igaz istentisztelet kezdődik el az életébe. Tudjátok? Addig csak vallásoskodik, meg ezt, meg azt csinál. De akkor elkezdi az Istent valóba tisztelni. Az igazi Isten tisztelet kezdett, amikor Krisztus által megszabadítatunk a mélységből, a bűnből, a halálból, és bocsánatot és új életet, tiszta szívet kapunk. Ekkor kezdődik az igazi Isten tisztelet. És még valami, kicsit szomorú vagyok, amikor nézem a magyar televízió közvetítését Kolontáról és a többi falukról. Mert ott tudjátok, legalábbis a tévébe, Istenről egy árva muk szó nem esett. Egy árva muk szó nem esett. Úgyhogy az ember csak megdöbben ezen, hogy mekkora nagy kegyelem volt azért mégis, hogy nem éjszaka jött az a szakadás. Mert ott nem tudom hány száz ember meghalt volna. De hogy ezért valaki ott legalább úgy mukkanjon egyet, hogy hála legyen Istennek, hogy nem történt ez meg. Hanem, hogy most itt lehetünk még. Igaz, hogy elvitte az iszap ezt, meg azt, meg amaszt. De majd bízunk az Úrba, hogy majd gondoskodik rólunk. És most meg hálát adunk neki, hogy nem történt ennél nagyobb baj. ilyenről nem lehetett. Azt lehet hallani, hogy ki, mi, hogy, mennyiért, meg mennyibe, meg hogy hibás, meg hogy nem hibás, meg kit kell meglincselni, meg kit nem kell. Hát testvérek, ezek a bányászok nem ezzel kezdték. Amikor kijöttek, hogy hát kellett volna ott legyen egy létra, kitette el a létrát. Hadd lincseljük itt meg, mert akkor ki tudtunk volna mászni. Nem. Nem azzal kezdték, testvérek. Mert Isten valami mást adott a lelkükbe. Ha itt is, bárcsak a mi magyar népünk, testvérek, mert ez az egész kolontár, ez is mutatja, hogy mekkora nagy istentelenségbe vagyunk mi. Mekkora nagy hitetlenségbe, materializmusba, anyagiasságba. Segítenünk kell, persze, hogy segítenünk kell, segítünk is, mi is, mint gyülekezet is, egyének is, segítsünk is. De azért mégis egyszerűen az embernek a szíve szorul össze, hogy látok a világ másik feléről egy közvetítést, ahol egyszerű emberek, iskolázatlan, többnyire iskolázatlan emberek. Egyik másik már 10 éves kora óta ott dolgozik lenne a bányában, mint például az öreg ember. És ezek az emberek a Bibliával a kezükbe jönnek föl. És hálásak, és dicsérik az Urat. Mi meg? A szánk néma. Legfeljebb arra vagyunk képesek, hogy embereket szidunk meg, meg akarunk lincselni. Olyan jó lenne, hogyha változás történne, testvérek, a mi szíveinkbe és a környezetünk, a magyar embereknek a szívébe is. Talán egy kicsit ezek a közvetítések is hozzásegítenek minket abból, hogy ez elvégződjön bennünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy te rátekintesz az emberileg nehéz helyzetbe jutottakra. Rátekintettél erre a 33 bányász emberre is, családjaikra, és könyörültél rajtuk így, hogy megszabadítottad őket onnan. Köszönjük, hogy rátekintesz a mi országunkban bajba jutott emberekre is, és rajtuk is könyörülsz, és segítesz rajtuk, ahogy látjuk. De köszönjük néked, hogy te az ezeknél nagyobb bajból is, a bűnből, a vétkeiből, a kárhozatból, a lelki halálból ki tudod menteni az embereket. Köszönjük, nem csak ki tudod menteni, hanem ki is mented. Köszönjük, atyánk, hogy küldted a Krisztust, aki itt van közöttünk, az ő lelke által ma is, és akire rábízhatjuk magunkat, akihez kiálthatunk, hogy mentsen meg minket, és akiről biztosan tudhatjuk, hogy nincs más, de ő van, és ő megment minket. Köszönjük a drága ígéreteidet, hogyha kiáltunk hozzá, te meghallgatsz és felelsz, és megszabadítasz minket. Köszönjük, ha átélhettük ezt. És hadd kérjünk most azokért, akik még nem élték át, hogy hadd szálljanak be. Hitáltal hadd fogadjanak be téged a szívükbe, és hadd adják át neked magukat, hadd bízzák rád magukat, hogy te megmentsd őket. Zárd magadba a mi szeretteinket, a mi hitetlen szeretteinket, és hozd fel őket a mélységből. Gyerekeinket, unokáinkat, magyar embertársainkat, ismerőseinket, kollégáinkat, könyörülj meg rajtuk. És segíts, hogy mi pedig hadd tudjunk hozzá csatlakozni ebben a mentő akcióban, buzgó imádságokkal. Segíts, hogy ki tudjunk tartani a könyörgésekbe, meg ne fáradjunk, bele ne fáradjunk, hanem megtegyünk mindent, ami szükséges. Így imádkozunk hozzád most ezekért a kolontár és a környékbeli emberekért is, hogy nyisd meg a szemüket önmagadra. És segíts, hogy hálaadás és rólad való bizonyságtétel hagyja el a szívüket, a szájukat, az ajkukat. Köszönjük néked, hogy imádkozhatunk azért, hogy tekints a mi gyülekezetünkre is, és hordozzál bennünket a te nagy szeretetedből. Legyél itt közöttünk, és mentsd a mentendőket, a halálban lévőket az örök életre, közöttünk is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és hisszük, hogy meghallgatsz minket nagy kegyelmedből. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Drága testvéreim, a hirdetéseket hadd mondjam. Hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, szeretettel hívunk és várunk benneteket ezekre az alkalmakra. A feleségemet kérném, hogy egy pár gondolatot mondjon el. Míg ő idejön, addig még hirdetem azt, hogy a gyülekezetünk a magyarországi bajba jutottaknak küldeni szándékozik egy adományt. Ilyen közös adomány van, amit az egyházunk szeretett szolgálatának küldünk el. Ha valaki esetleg még nem adott oda, vagy nem küldött még semmi pénzt valamilyen más segélyszervezeten keresztül, akkor itt Szilva László testvérünknél le lehet tenni az adományt, és céladományként tovább fogjuk küldeni az egyházunknak a szeretett szolgálatához. Zsófi, légy szíves.
Dolog miatt keresem most a testvérek figyelmét, hogy hamarosan közeledik karácsony ünnepe, hát lassan már erre is gondolnunk kell, és azt szeretnénk, arra gondoltuk, hogy az erdélyi testvér gyülekezetünk gyermekeit látjuk meg és ajándék csomóval, és most egy ilyen közös akcióra gondoltunk, hogy azt tervezünk, hoztam egy ilyen dobozt, amiben van egy másik doboz. Ez egy kisebb tartalmú doboz, és ilyen dobozokban, vagy ennél kisebb dobozokban szeretnénk mindenféle ajándéknak alkalmas dolgokat gyűjteni. Ilyen dobozokat majd fognak találni a testvérek. Az akciónak a címe dobozba zárt szeretet, és kb. 70 gyerek van a látókörünkben, ami ott Nagysolymosban, illetve a környező falvakban hittalan csoportokban járnak. És hát tudjuk, hogy nem élnek túl könnyű körülmények között, elég sokan ezek közül a gyerekek közül. Láttam, már soknak még rendesen tisztálkodni sincs lehetősége. Egy igét hagy olvassak föl, ami búzdíthat, bátoríthat bennünket erre az apró dologra is, a jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el. Konkrétan mit készülünk beletenni a dobozokban? Mire szeretnénk bátorítani és kérni a testvérek segítségét, nem nagy dolgok. Cipős doboz. Ez az első, amiben be tudjuk rakni. Ajándékcsomagoló, karácsonyi ajándékcsomagoló papír, hogy ilyeneket be tudjuk normális ajándékként csomagolni. És hogy mi kerüljön bele? Például tisztálkodószerek. Fogkrém, fogkefe, csampon, szappan, kis törülköző, ilyesmi. Akkor kisméretű, de normális, használható állapotú játékok, nem ilyen roncsot. Írószer, füzetkék, ecset, festék, kiszínezők, édesség. Itt gondoltam például a szalaggyümölcsökre is. Kesztyű, sár, sapka, zokni. És hát arra kérnénk mindenkit, miközben ezen gondolkozik, hogy mit tud adományozni, hogy gondoljon arra, hogy ez december elejére nekünk jó lenne, ha össze tudnánk állítani, becsomagolni, hogy időben eljutassuk, és a fiúk is, és a lányok is, és különböző korú fiatalok is, ugye azért vannak 14-es gyerekek is, találjanak benne alkalmas dolgokat, és ezeken kívül természetesen igei tartalmú traktátusokat is szeretnék beletenni. Ezekhez szeretnék a testvérek segítségét kérni. Egy doboz mindig itt lesz, amikor jövünk ide Isten tiszteletre, de a gyülekezeti házban is már ott ki is van téve, föl is sikerült föliratozni is, ez a dobozra zártani szeretett akció, és hát a végén természetesen nem egyedül szeretném én ezt a 70 csomagot becsomagolni, hanem aki szívesen beáll ebbe a munkába, ennek lesznek időpontjai, fiatalokat, ifjúseket, időseket, akik erre odaszállják magukat, a szortírozás, a csomagolásra szeretettel látjuk. Ezt szerintem volna csak.
Köszönjük szépen. Testvéreim, a záró énekünket keressük elő, és énekeljük a 214. énekünk kijelölt verseit, 214, 5. versétől a 8. verséig, Ha bűneinket számlálod, Úristen, senki közülünk nem mehet elődben. 214. 5. versétől a 8. versig énekeljük, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük. Áldás békesség.